kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Tizenhét óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Elfogtak egy lengyel férfit Miskolcon, akit több országban is kerestek a hatóságok. Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét szexuális erőszak, illetve vagyonelleni bűncselekmények miatt körözték, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az irodához több külföldi társszervtől az európai célkörözési egységek hálózatán keresztül augusztus 1-én érkezett jelzés egy többszörösen keresett szökevénykézre kerítése érdekében. A 49 éves férfi ellen két elfogató parancsot is kiadtak, a lengyel férfit a szlovén rendőrség szexuális erőszak miatt kereste, míg a lengyel hatóságok azért körözték, mert vagyonelleni bűncselekmények miatt 3 év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe, megszökött. A bűnöző a német és az osztrák hatóságok előtt sem volt ismeretlen. A magyar nyomozók kiderítették, hogy a férfi Miskolcon rejtőzködhet, és végül augusztus 4-én a belvárosban el is fogták. A szlovén hatóságoknak történő átadásáról a későbbiekben döntenek, áll a közleményben. Letartóztattak egy férfit, aki fiával haragosára gyújtotta annak autóját, az áldozat élete a helyiek segítségén múlt. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak a kunsági férfinak, aki július 31-én fiával haragosára gyújtotta annak autóját, közölte a szolnoki járási ügyészség helyettes sajtószóvivője tegnap közleményben az MTI-vel. Pásztor Jordán Ildikó ügyész tájékoztatása szerint a Jásznagykun Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt indítványozta a férfi letartóztatását. Az ügyészség indítványa szerint a férfi fiával együtt 2025. július 31-én az esti órákban az utcán ásóval és lapáttal bántalmazta a külföldi állampolgárságú helyi lakos férfit és annak barátnőjét. A támadók a férfi autójának ablakait betörték, azon keresztül ütötték a járműben ülő párt. A nő elmenekült, ekkor az idősebb támadó a férfi megölésére bíztatta fiát. Az apa felszólítására a fia többször nekihajtott autójával a másik személyi gépkocsinak, amely emiatt az útmenti árokba jobb oldalára borult. Olvasható a közleményben. A fiatalabb támadó az autó ajtaját kinyitotta és többször belerúgott a sértettbe, majd a gépjármű jobb oldali ülését egy öngyújtóval meggyújtotta. Az ülés egy másfél méteres lenggal égni kezdett másodperceken belül. A két támadó ezután elmenekült. A férfi halála azért nem következett be, mert kimentették a tűzből, közölték. A vádhatóság tájékoztatása szerint a bántalmazás következtében a nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket, míg a férfi 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Előállítottak a kommandósok egy börtönből szabadult Rimóci férfit, aki életveszélyesen megfenyegette az elleni nyomozó rendőrt és családját, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A 36 éves férfi a börtönben bosszút forralt a főtiszt ellen, kiszabadulva az élettársának küldött üzenetben és a közösségi médiában életveszélyesen megfenyegette a nyomozót és lányát, és az üzenetekhez egy maroklő fegyverhez hasonló tárgyról készített fényképet is csatolt. A fenyegetőt hétfőn fogták el a lakásán a vármegyei nyomozók, a Cserhát alosztály beosztottjai, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai. A Rimóci férfi a többi között éppen hivatalos személy elleni erőszak miatt volt börtönben, állítása szerint ártatlanul. Korábban már hamisan vádolta a nyomozót azzal, hogy az ellene régebben folytatott és jogerős elmarasztaló ítélettel lezárt büntető eljárások során befolyásolta az eljárást és börtönbe juttatta őt. Az ukrán-magyar határszakaszon 6784-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Folytatódik Sátoraljaújhelyben a Kazinczy Ferenc utca elmúlt évben elkezdett felújítása, a beruházással érintett szakasz ezúttal a Mártírok és Erdős Imre utcák közötti 128 méteres szakasz. Itt történik meg az útburkolat teljes cseréje és az útpatka javítása. A munkálatok során az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, a beruházás várhatóan augusztus 20-áig tart. A Borsodabói-Zemplénvár megyei Tanyai és Falugondnokok Egyesülete közösen a Vármegyei Önkormányzattal megkezdte a Tanyai és Falugondnok szakemberek újabb képzését. Napjaink kihívásai egyre sokoldalúbb tudást és felkészültséget követel meg tőlünk, ezt segíti az a komplex oktatási program, amelyet idén novemberig megkap a képzésre jelentkezett 29 résztvevő. Tájékoztatott a Borsodabói-Zemplénvár megyei önkormányzat. Miért fontos ez? Azért, mert vármegyénk 358 településéből 330 kis település, és ezeken a helyeken a munkáját jól végző falu és tanyagondnok a falu lelke. A helyi közszolgáltatások fejlesztése fontos feladat, ennek kulcsszereplői a már dolgozó és a leendő tanyai és falu gondnokok. Írta a képzéssel kapcsolatban Benné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke közösségi oldalán. Medvekószál Borsodban másodszor bukkant fel ugyanannak a településnek a közelében. Egy medve június után augusztusban is feltűnt az Aggteleki Nemzeti Park területén, méghozzá szinte pontosan ugyanott, ahol korábban is észlelték. A legfrissebb hírek szerint a medve visszatért Égerszög környékére, a szakemberek nem zárják ki, hogy ugyanarról a fiatal egyedről van szó, akit a közösségi oldalon már csak Tibiként emlegetnek. A látogatók figyelmét fokozott óvatosságra hívták fel a medveészlelések miatt. A medvével kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park hivatalos honlapján. Minden évben elismernek egy rendőrt a Tündik Csaba díjjal. Ebben az esztendőben a díjat augusztus 5-én Miskolci István rendőr ezredestől a Borsodabói-Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatójától vehette át Pocsai Zsolt rendőr alezredes, a Miskolci rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezető helyettese. A díjat évente egyszer a névadó születésnapjához igazodva adják át a huzamosabb ideig kimagasló színvonalon és eredményességgel teljesítő a bűnöldözés területén az általános és speciális szakmai ismereteket kreatív módon használó kolléga részére. Az ünnepélyes keretek között megtartott díjátadót megtisztelte jelenlétével az elhunyt özvegye, Tündikné Vörös Mónika és lánya Tündik Edina is, tette közzé a polisz.hu. 40 helyszínen, 25 településen, több mint 5000 fellépő művész, ez a 2025-ös Zempléni Fesztivál. Augusztus 8-án, pénteken este kezdetét veszi az idei fesztivál, a pénteki nyitó hangversenyen a budafoki Dohnányi zenekart Kollerung Gábor vezényli. Vendégük lesz a ragyogóan tehetséges zongoraművész Dmitri Judin, aki Csajkovszki B-moll zongora versenyét adja elő. A koncertre már minden jegy elkelt, azonban az esti jazz sorozata a Sárospataki borteraszon ingyenes, itt 22 órától a Balós Ámuel trió játszik majd. Az ország legnívósabb komoly zenei együtteseit, kamaraformációkat, hangszeres művészeket, kórusokat, jazzformációkat, táncosokat, írókat, képző művészeket sikerült a 10 napos programba meghívnunk. A programok jelentős részére a belépés díjtalan, írta a közösségi oldalán Hollerung Gábor, a fesztivál igazgatója. Borkóstoló, kézműves sarok, gyereksziget, ízek és kézműves csodák vására címmel szervez egésznapos programot a Mátra Kapuja Egyesület szombaton a Gyöngyösi Mátra Múzeumban. A részletekről az elnökkel, Búsárpád Zsolttal tudósítónk Fekete Gábor beszélget.
Ízek és kézműves csodák vására néven hirdettük meg augusztus 9-ére a Mátra Múzeumban, reggel 9 órától délután 5-ig tart a rendezvény, maga a vásár. Mielőtt egy picit a vásár részleteit kifejtenénk, ez lényegében egy kampány. Valamikor tavasszal, amikor közzétettük, én úgy is osztottam meg a social médiában, hogy szerelem projekt, és nagyjából ez a hashtag így végig is kíséri ezt a kampányunkat. 2 ízben pályáztunk már, próbáltunk támogatást szerezni hozzá, hogy egyáltalán ezt így megvalósítsuk. Itt élünk a Mátrában. Nagyon sok olyan helyi kézműves, őstermelő vesz minket körül, akik teszik nap 0-24 órájában maguk tevékenységüket, de úgy kevésbé ismertek. És szerettük volna azt, hogy hónapról hónapra bemutassuk őket egy interjú keretében a matrakapuja.hu oldalon. Ki ő, mivel foglalkozik? Ha egy gyorsan egy példát kell mondanom, akkor szerintem Molnár Ibolyát mindenki ismerheti, ugye korongozik a gyerekekkel, és kevésbé teszi közzé magát, vagy nem is az, hogy reklámozza, vagy van mögötte egy marketing, és akkor például Ibolya az egyik, akit be fogunk majd mutatni a kampány keretében. Tényleg minden hónapban valakit. És ez így nagyon jó, de hogyha már bemutatjuk őket egy éven keresztül áprilistól áprilisig, akkor jó lenne, hogyha lenne egy vásár is, ahol fizikailag lehetne találkozni ezekkel a személyekkel, és az ő termékeikkel, az ő kreativitásukkal. És akkor kitaláltuk azt, hogy augusztusban legyen egy vásár így a nyár közepén, és lényegében innen indultunk el. Örültünk annak, hogy egyrészt pályázati forrást is találtunk hozzá, és gyakorlatilag elkezdtük szervezni ezt a vásárt.
Duplifikált vagy koedukált koprodukciós rendezvényről beszélünk. Meséljünk már arról akkor, Árpi, hogy hol lesz ez az esemény, és akkor, hogy miért lesz ez koprodukció.
Igen, érdekes volt, mert mi a pályázatba beírtuk a múzeumkertet, mi lehetséges helyszínt ennek a vásárnak, úgyhogy akkor még a múzeummal nem is beszéltük meg, mikor kiderült az, hogy akkor zöld utat kaptunk, és akkor megvalósítjuk. Elmentem a múzeumba, és mondtam, hogy augusztus végén, utolsó hétvégére szeretnénk egy ilyen rendezvényt, és akkor mondta a múzeum, hogy ők 2 évente szervezik meg, béradással egybekötve a közünk van egymáshoz elnevezésű rendezvényt, ami kapcsolódik egyébként a Mátra Múzeum születésnapjához is, és mi lenne, hogyha a 2 rendezvényt összevonnánk, és az augusztus 9-i hétvégén lennénk mi is jelen a múzeumkertben, és gyakorlatilag szó-szót követett, és már ott úgy nagyjából le is raktuk az alapokat, és meg is állapodtunk abban, hogy akkor rendezvényként. A 2 rendezvény jól megfér egymás mellett, hiszen valóban kapcsolódik egymáshoz.
Az elmúlt percekben Búsár Pács Zsolttal, a Mátra Kapuja Egyesület elnökével Fekete Gábor beszélgetett. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön száraz, napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyolfelhőzet szűrhet, csapadék nem várható. Meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Korábban kezdődött és erősebben támad a parlagfűszezon. Közeleg a versenyképes járások program befizetési határideje. Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabolcs-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Korábban kezdődött és erősebben támad a parlagfűszezon. Az elmúlt hetek meleg, csapadékos időjárása ideális feltételeket teremtett a gyomnövény terjedéséhez. A közterület felügyelet szerint Nyíregyháza most telítődni fog parlagfűvel, és ez komoly veszélyt jelent a lakosságnak. A parlagfű, amely Magyarországon a nyár végének és az ősz elejének egyik legveszélyesebb allergénje, idén szokatlanul korán, már július végén több helyen is elérte a fél méteres magasságot. A részletekről Bodrogi Lászlót, a Nyíregyházi közterület felügyelet vezetőjét hallják.
Most ugye egy olyan időjárási intervallumon keresztül, amely nagyon-nagyon kedvezett a parlagfűnek. Tehát ha eddig még nem is volt parlagfű sok a városban, most viszont szerintem teljesen tele leszünk ezzel. A közterület felügyeleti nevében adom, elsősorban a közterületeket ellenőrizni, tehát az ingatlan kerületi közterületeken ne legyen parlagfű, erre mindenki nagyon-nagyon figyeljen, hiszen ha a közterület felügyelet fog találni egy ingatlan előtt, akkor alapvetően szól a tulajdonosnak, vagy felkeressük írásban, vagy szóban a helyszínen, hogy határidőn belül vágja le a parlagfűet, ha ezt mégse tenném meg, akkor vagy helyszínen megbírságoljuk, vagy eljárás kezdünk ellene. Mondja, mi találunk olyan közterületet, ahol nincs rágva a parlagfű, de nem vagyok annyira, hogy mondjam, nagyon szigorúk, bár a parlagfű esetében annak kell, hogy legyünk. Legrövidebb határidőt szoktunk adni, hogy valaki ezt vágja le, ha ezt nem teszünk meg, akkor jön a valamilyen eljárási forma a tulajdonos ellen. Ha helyszínen vagyunk és találkozunk vele, akkor valószínűleg bírságot fogunk vele szemben kiszabni, 50.000 forintig teljesített a helyszínen. Ha eljárás kezdeményezünk vele szemben, akkor magánszemélye szemben 200.000 forintig lehet bírságot kiszabni, céggel szemben 2 millió forintig. Ha esetleg olyan területen van ez, ami magánterület, és ugye ahol már esetleg be tud lépni majd a vármegyei kormányhivatalnak a földügyi osztálya, be tud lépni ebbe a rendszerbe, ott azért már sokkal komolyabb a bírság, hiszen milliós tételekről beszélünk egy ilyenen, vagy akár készítészkedés tehet, tehát például készerek használással várnak egy-egy területet, ami szintén kikefizetnek a költségét.
Közeleg a versenyképes járások program befizetési határideje, amelyben Kazincbarcikának olyan bevételek után is fizetnie kellene, amelyek csak átutazóban voltak a város számláján. A majd 3 milliárdos összeg még 2023-ban keletkezett, miután több helyi vállalkozás túlzóan becsülte meg iparűzési adóelőlegét, így nagyobb összeget fizetett meg a városnak, mint azt későbbi bevételei indokolták volna. A teljes összeget a város június végén visszafizette, azonban a kormányzati elvonás számítási képlete úgy tekint a 2,7 milliárd forintra, mintha azt Kazincbarcika felhasználta volna. Jelenleg a városvezetés a szaktárcákkal egyeztet annak érdekében, hogy az összeg kerüljön ki a számításból, hiszen a pénz nem maradhatott meg a város számláján.
Alapvetően azzal van probléma, hogy a városunktól való pénzelvonásból más településeken fognak különböző beruházások megvalósulni. Ami szerintem nem jó. Mikor jól gazdálkodik egy város, amikor jól megy egy városnak, akkor az nem lehet célja, hogy egyébként más kisebb településekre megy ki így a pénz. Miközben egyébként az Európai Unió és magának ennek a kormányzatnak is az volt a célja, hogy ezeket a központokat, mind lásd Kazincbarcika, az elmúlt években és az elkövetkezendő években is fejleszti. Másik gond egyébként a versenyképességi programmal, hogy maga a matek nem jó benne. Tehát olyan jellegű adatokat is figyelembe vesznek, amivel egyébként városokat tönkre tesznek, így Kazincbarcika irányába is olyan elvonást tesznek, amely mértéke vetekszik a budapesti elvonás mértékével. Értelemszerű, ezt mi nem fogjuk tudni túlélni Kazincbarcikán, tehát most keressük azokat a megoldásokat, azokat a lehetőségeket, amelyek egyébként ebből a törvényből fakadó elvonást korrigálja, villámgyorsan, úgy, hogy az őszi elvonás ne érintse tragikusan Kazincbarcikát.
Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. A Magyarok Kenyere programot 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A program egy olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. Az idei gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást.
A Magyarok Kenyere program már 15 éves múlton rendelkezik. 15 évvel ezelőtt azzal a céllal gyűjtöttek búzát gazdálkodóktól, hogy megsüssék belőle a magyarok kenyerét, amit sikerült is megsütni. A bazilikában lett felszelve augusztus 20-án. Azóta 15 év alatt ez egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. 2013-tól a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódott ebbe a programba. Folyamatos mennyiségi növekedés zajlott a tavaly évben már országos szinten 1000 tonnától több búza gyűlt össze. Borsodabolyi-Zemplén vármegyébe 70 tonna búzát gyűjtöttünk a tavaly évben. Ebből a búzából 42 ezer kilogramm lisztet sikerült megőrölni, és ezt osztottuk szét olyan segélyszervezeteknek, gyermekotthonoknak, karitatív szervezeteknek, akik olyan családokkal juttatják el ezt a lisztet, ahol le nagy szükség van. 25 ilyen szervezetnek adunk lisztet. Az idejében Szegilongon volt a gyűjtési napunk, ez egy ünnepélyes keretek között megrendezett kis rendezvény volt, és szeptember 20-án pedig a adományozási ünnepséget fogjuk Szegilongba megtartani. És itt jönnek el azok a szervezetek, akiknek adjuk a adománylisztet. Szegélong egy kis település, oda már hoztak gazdálkodók búzát, de ugye az, igazán a nagy gyűjtés az a gyűjtőpontokon fog történni, ami ugye 7 gyűjtőpont most a megyébe, Mezőcsát, Mezőkövesd, Szendő, Szerencs, Hercegkút, Sajópüspöki, Méra. Igazán július 1-én kezdődött a gyűjtési lehetőség, lehetett beszállítani a gyűjtőpontokra, már érkezett be búza, augusztus 20-áig lehet leadni az adomány búzákat. Én azt gondolom, a 70 tonna az idén is össze fog jönni, bízunk benne, hogy valamivel kicsit több is. Ugye adományként nem csak a gazdálkodók, mert az önbe gazdálkodók adják ezt a búzát, más is tud leadni adományt, ami segíti ezt a Magyarok Kenyere programot. Körülbelül egy ilyen 35-40 tonna búza már a gyűjtőpontokon vannak. Természetesen az aratás most fejeződik be, és azt gondolom, hogy innet kap majd egy kis lendületet ez a gyűjtés. Én azt gondolom, ez azt jelzi, hogy minden évben többet sikerült összegyűjtenünk, hogy a gazdálkodók is szívesen adják a búzát, látják, hogy ez az adomány ez jó helyre kerül, olyan helyekre, ahol segítenek családokon, gyermekotthonokon, karitatív szervezeteken. Az időjárás az igazán a mezőgazdaságnak már a negyedik éve nem nagyon kedvez. Ugye többször találkoztunk a 4 év alatt aszállyal, ugye 22-vel kezdődött, 23 valamivel jobb volt, a 24 szintén egy aszályos, de az idei év is egy aszályos időnek számít jelenleg. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az egyik legnagyobb az időjárás, a legnagyobb problémája, a többi mellett is. Ez év nagyon rosszul indult, már a tél az aszály jelenkezett a téli időszakban, majd jött egy csapadékosabb idő, ami talán segített a búza, főleg az őszivetésű kultúráknál, a kalászosoknál, és akkor egy hűvös tavasz jött, ami szintén nem nagyon kedvezett, de későbbiekben a forróság szintén a búzánál egy nehezebb időszakot képviselt, És amikor megjött a csapadék, akkor azt láttuk, hogy helyrehozta valamennyire a termést. Aratás is ezt bizonyítja, ugye itt a megyei átlagunk 60 mázsa körüli búzatermés, őszi Árpánál 65 mázsa körül van. A kukoricát az utolsó mostani csapadék, az segítette, azt látjuk, hogy a nagyon nehéz helyzetből a kukorica is valamilyen szinten kijött. Biztos, hogy termés csökkenés lesz a kukoricánál, de hogy mennyi, ez majd aratáskor fog eldőlni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A medjugorjei béke királynője Mária Kegyhelyen augusztus 4 és 8-a között tartják a 36. Bloody Festet, melynek résztvevőihez 14. Leó Pápa horvát nyelvű üzenettel fordult. A fesztivál mottóján menjünk az Úr házába, elmélkedve a Szent Atya a közös útonjárás nagyszerűségét ajánlotta a fiatalok figyelmébe. Mária példája nyomán, aki vállalta az út nehézségeit a találkozás öröméért. Ez a mondat útról beszél, olyan vágyról, amely Istenhez, az ő lakóhelye felé vezet minket, ahol igazán otthon lehetünk, mert ott vár ránk az ő szeretete. Hogyan lehet az Úrházához vezető úton járni anélkül, hogy eltévednénk? Kérdezi a pápa üzenetében. A választ Jézus mondta meg nekünk, én vagyok az út. Ő maga kísér minket, ő vezet minket, és ő erősít minket az úton. Az ő lelke nyitja meg a szemünket, és mutatja nekünk azt, amit egyedül nem tudnánk megérteni. A július 28 és augusztus 3-a között Rómában zajló szentévi jubileumi ifjúsági találkozó csúcspontja az augusztus 3-án vasárnap délelőtt Róma egyik külvárosi területén, a Tor Vergaten található egyetem kampuszán bemutatott pápai szentmise volt. Vágyakozzatok nagy dolgokra, az életszentségre, bárhol is éltek, ne érjétek be kevesebbel. Buzdította a fiatalokat homiliájában a Szent Atya. Leó Pápa a fiatalokhoz fordulva elmondta, a világ minden dolgának csak annyiban van értelme, amennyiben segít, hogy szeretetben egyesüljünk Istennel és testvéreinkkel, növelve bennünk az irgalom üzenetét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést, a megbocsátást és a békét, ahogyan ez Krisztusban megvolt. Ebben a távlatban egyre jobban megértjük, mit jelent, hogy a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által, mondta a Szent Atya. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 30-án 10 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A találkozó kiemelt vendége idén az argentin Justo Lofeudo atya, a legszentebb oltári szentség misszionáriusai rend egyik alapítója. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Simon Dávid atya lesz, aki homiliájában az eukarisztiát állítja a középpontba, hiszen, ahogy a Szeretett Láng lelki naplójában olvassuk, a szentmise áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán tehetetlenné tételét. Kovács Zoltán mariológus egy nehéz témát fog közérthetően megvilágítani, a Szent Szűz kegyelem közvetítő szerepét. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet a Foglár utca 6 szám alatt. Augusztus 10-én 18 órától augusztus 13-án szerdán ebéd utánig tart. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes, mondta el Lóci Tamás spirituális atya.
A közösségi médián keresztül tettük ezt közzé, aki megkeresi az EGRI szemináriumot, az megtalálja, illetve az EGRI főegyházmegyének is a hirdetési felületein ezek megtalálhatók. Ott van egy QR kód, illetve még az én e-mail címemen keresztül is várjuk szeretettel a jelentkezőket.
Meddig lehet jelentkezni?
Szinte bármeddig. Én 8-át írtam ki határidőnek, de mindenkinek örülünk. Itt egyedül az étkezés meg a szállás az, ami miatt azért szeretjük egy-két nappal előtte tudni a végleges létszámot, de még nyugodtan tudnak a fiatalok jelentkezni. Akár úgy is, hogy nem az egészen tud részt venni, hanem csak valamennyi részén.
Mire számíthat, aki jelentkezik?
aki jelentkezik hozzánk, az első este előtt egy Veni Sanctiban, egy Szentlélek hívó imádságban részesül, hiszen az Isten hívott össze minket, rá akarunk figyelni. Utána egy játékos, ismerkedős estet tervezünk, amiben feloldódnak talán még a kezdeti nehézségek. Másnap hétfőn a mottónkról, a Szólj Uram, mert hallja a te szolgád, erről hallunk előadást, elmélkedést, majd ezt követően a kispapokkal lesz lehetőség találkozni, a mi életvitelünkbe, mindennapjunkba bepillantást kapni. Lesz olyan is a keddi napon, amikor kimegyünk, és szabadtéri szentmise van, ezt nagyon szeretik a fiatalok. Kis erdőben, turista útvonalon, Eger-Bakta környékére fogunk látogatni, Rasz Csaba atya fogja számunkra ezt a misét celebrálni. Este Maklára érkezünk meg, ahol Bakos Tamás atya templomában, szentségimádáson veszünk részt, dicsőítéssel, egyéni áldásokkal, és hát szerdán pedig egy ilyen búcsú fórum-szerű dologgal zárjuk le ezt, de a legfontosabb az, hogy közben a fiatalok spontán tudnak egymással is beszélgetni, figyelni az Istenre, és az előjárókkal is találkozni.
Lóczi Tamás atyát, az Egri Szeminárium spirituálisát hallották, jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakátokon található QR kódon keresztül, vagy a lócitamás76@gmail.com e-mail címen lehet. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt az Egri Szeminárium kispapjai és elöljárói. Cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A jelentkezési határidő augusztus 17-e. A reménység éve, a Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra, fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk. Az elmélkedéseket Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök fogja tartani, jelen lesz Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK cigánypasztorációját felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. A találkozóról a holnap 9 óra után kezdődő Segíthetünk című műsorunkban is hallhatnak Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével beszélgetünk majd. Idén is gyűjt jó állapotú tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat rászoruló gyerekeknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Nyáron a karitatív szervezet 70 gyűjtőpontján fogadják a táskákat. Augusztus végétől szeptember 16-áig pedig az általános iskolákban adhatók le az adományok. Új vagy jó állapotban lévő használt iskolatáskák, valamint tanszereket is gyűjt a Mosolytáska programban. A jótékonysági akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat a Pont Velem weboldalán keresztül, hogy a gyermekek megismerhessék az adományozás örömét, egyúttal segítsék rá szoruló kortársaikat. A program célja emellett, hogy a gyermekek megtanulják az adományozás tudatos döntés, nem pedig a lomtalanítás alternatívája. Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Caritas 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Caritas nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Caritas a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz, valamint a caritas.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Több ezer zarándokot várnak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldog avatására, mint ismeretes 2025. szeptember 6-án a Veszprémi Főegyházmegye történelmi eseménynek ad majd otthont az egyházmegyében született hitvalló Bódi Mária Magdolna boldog avatása nem csak a város, a Főegyházmegye, de a Magyar Katolikus Egyház számára is rendkívüli ünnep lesz. A főhelyszín továbbra is a One Veszprém Aréna előtti szabad tér lesz. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelynek keretében boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály főszékes egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. A torlódások elkerülése érdekében a zarándokokat továbbra is a tömegközlekedési eszközök használatára és a szervezett érkezésre buzdítják a szervezők. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, valamint a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek magyarországi vallásértékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelent a következési határidő pedig augusztus 23-a.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
cinnamon. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Régió sportja.
Több mint 5 évvel távozása után újra a labdarúgó Fizligában szereplő DVTK játékosa lett az egyszeres válogatott Tamás Márk. Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult. Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és térsége turisztikai egyesület. Jól halad a felkészülés a Deac férfi kézilabda csapatánál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Több mint 5 évvel távozása után újra a labdarúgó Fizligában szereplő DVTK játékosa lett az egyszeres válogatott Tamás Márk. A magyar élvonalban a Puskás Akadémia és a Diósgyőr futballistájaként 153 bajnokin lépett pályára, szerzett 4 gólt, majd a Miskolciaktól 2020 elején a lengyel Wroclawhoz igazolt. 2,5 éven keresztül játszott a lengyel első osztályban, utána a romániai Sepsinél folytatta. Tavaly előtt román kupát, tavaly pedig román szuperkupát nyert, majd 1,5 éven keresztül az azeri Neftchi légiósa volt, és idén tavasszal visszatért a Sepsi Szentgyörgyhöz. Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. Ofela Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdával ugye működik a szakosztályunk, és végig csinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult. Tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség kevesebb támogatást hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszaeljeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van, még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk, tehát ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és térsége turisztikai egyesület, ahol a szakemberek megvitatták a BÜK kerékpár turizmusának fejlesztési irányait és lehetőségeit. A részletekről Szendrei Mihályt, a Miskolc és térsége turisztikai egyesület elnökét hallják.
A Miskolc és térsége turisztikai egyesület szervezésében, aminek én vagyok az elnöke, elindítottunk egy tulajdonképpen nem egy, hanem több eseményből álló sorozatot, ami azzal kapcsolatos, már itt egyébként évekre visszamenőleg, hogy mindig felkaroljunk egy-egy témát, egy turisztikai témát, ami Miskolccal kapcsolatos, ami Miskolcnak még egy kiaknázatlan területe, ami még hasznosításra vár, de van benne potenciál, van benne lehetőség, van benne jövőkép, és így sorba próbáljuk venni ezeket, tulajdonképpen a turisztikai ágak szerint, de mindig leszűkítve olyan kis témára, hogy az kezelhető legyen, és jobban felkarolható legyen. Ilyenek voltak korábban a vallásturizmus, a sportturizmus, a fesztiválturizmus, vagy kulturális turizmus, volt pénzügyel kapcsolatos ilyen előadásunk is, vagy például a szállásadóknak volt egy cége közös előadásunk, hogy hogyan tudják a szálláshelyeket innoválni, és esetleg olyan szállásolási rendszerekbe tudják beintegrálni, amivel jobban el tudják adni, könnyebbé teszi az üzemeltetést. És a mostani téma pedig az aktív turizmus. Ez nyilván minden tekintetben most aktuális, pláne úgy, hogy Miskolcnak nem csak azért kell keresnie ezeket a területeket, mert ez egy alapvető feladat is, hanem azért, mert most különösen rászorul, hiszen bár persze mondhatjuk, hogy Miskolcnak millió egy látnivalója van, és nagyon sok értéke is, és hogy bármi is történik, ide érdemes jönni, ez természetesen így van, de azért főleg a külföldi utazási irodák és a külföldi vendégek azért természetesen még az ország úticélt is, nem még a városi úticélt, a főbb attrakciók szerint szervezik meg, célozzák meg, és ha ezek a főbb attrakciók nincsenek, akkor igazából egy verseny hátrányt szenved az adott település, így van Miskolc is. Tehát azon kívül, hogy természetesen infrastruktúrát kell létrehozni ahhoz, hogy aktív turizmusról is beszéljünk, tehát azért látszólag annyiról van szó, hogy biciklizzenek az emberek, vagy éppen túrázzanak és ennyi, de valójában nem erről van szó, mert az embereknek egy túróútvonalhoz is kész túraútvonal, tehát kijelölt túraútvonalakkal kell rendelkezni, ahhoz, hogy ő azt kiszámítható módon megtervezve, és persze pihenőpontokkal, frissítőpontokkal tudják azt teljesíteni, és ne legyen egy olyan helyzet, hogy egy olyan útvesztőbe kerülnek a turisták, amiből utána még panasszal fognak távozni. Tehát vagy eleve nem is érkezik ide a turista miatt. Ez a kerékpáros utakra is így van. Ugyan fejlődött az utóbbi időben a miskolci kerékpáros úthálózat, de azért ez még gyerekcipőbe jár, még mindig van hova fejleszteni, és azt szeretnénk, hogy az a lendület, ami eddig volt, ugye Máj és Kisgyőr irányába épült ki egy új kerékpáros út, ezt szeretnénk, hogyha tovább fejlődne, de azt is tapasztaltuk, hogy az infrastruktúra mellett egy tulajdonképpen egy szemléletváltás is szükséges. Az azt jelenti, hogy nyilván lehet olyan stratégia, taktika a szolgáltatók, szereplők részéről, hogy kivárják azt, hogy a nagyobb attrakciók újra megnyissanak, de én arra hívtam fel a figyelmet, hogy már a 23-24-es évet vizsgálva is, már a főszezonban is volt egyfajta csökkenés a statisztikákban. Tehát ez azt jelenti, hogy Miskolc egy versenyhelyzetben már eleve látszik, hogy nem elég versenyképes, akkori, tehát a 24-es nyári attrakciókat tekintve, tehát akkori erőnket tekintve, kínálatunkat tekintve, de ez most már, hogyha újra is fog nyílni mindegyik nagyobb attrakciónk, tehát a Diósgyőri Vár, a Tapolcai Barlangfürdő, Ellipszumba strandal együtt, vagy akár a belvárosban a avasi kilátó, avastető, horvát tetővel, nem biztos, hogy elegendő lesz a mostani versenyhelyzetben a többi versenytársunkkal szemben. Tehát itt mindig törekedni kell arra, hogy mindig erősödjünk, újabb muníciót szedjünk össze.
Jól halad a Deac férfi kézilabda csapatának felkészülése. A nyári igazolásokról Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Mindenképpen próbáltunk olyan kézilabdázókat igazolni, akiket úgy éreztünk, hogy esetleg hiány a csapatunkban. Mindenféleképpen szerettük volna egyben tartani a gárát, hiszen az volt a célunk az előző évhez képest, hiszen akkor elég sokan érkeztek. Nyilván ez az előző években ugye korosodott a csapatunk, illetve a bajnokságnak a színvonala is emelkedett, illetve nem elhanyagolható, hogy a nekünk is ugye egyre komolyabb céljaink vannak a kézilabdázásban, úgyhogy mindenféleképpen itt fontos volt, hogy azokat a sportolókat, akiket tavaly szerződtettünk, hosszú távon tudjuk mindenféleképpen alkalmazni, és nagyon örültünk neki, hogy mindenki igen mondott, tehát a maradás mellett döntött, úgyhogy így egy picit könnyebb dolgunk van, mint a tavalyi szezonban, de az a két srác, aki érkezett, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, ugye van egy fiatal érkezőnk egy akadémiáról, mindenféleképpen a jövőt látjuk benne, illetve van egy másik úriember, aki én azt gondolom, hogy elég komplex, hiszen több poszton is tud játszani, és mindenféleképpen erőségünk lehet.
Ha már a jövő évi célokat szóba hoztad, a szintlépés itt most egyet jelenthet a DAC csapata számára, az pedig azt jelenteni, hogy ismét az élvonalban köszönhetünk egy debreceni férfi kézilabda csapatot. Mennyire van ennek realitása, és mennyire tűztétek ezt ki célként magatok elé?
Az első négy hely megszerzésének valamelyike lesz a célunk jövőben, tehát a klubtól nincs olyan elvárás a jövő évben még, hogy az első osztály ról beszéljünk, és ugye a feljutásról. Nyilván, hogyha úgy adódik, és az első két hely valamelyikét szerezzük meg, akkor egyértelműen mondták a vezetők, hogy egyetem, hogy elvállalja a klub, de még nem elvárás. Nyilván fiatal keretünk van, mi is fiatal edzőknek számítunk, meg azok vagyunk, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ebben az erősebb NB1B-ben mindenkinek jó lesz, hogyha még egy évet edződünk, de nyilván, ha úgy alakul, akkor azt nagyon örömmel fogjuk elvállalni. Egy biztos, hogy ugyanaz elvárásunk a fiúkkal szemben, tehát karakternek kell, tehát karaktert kell mutassunk deacként mindenféleképpen, soha fel nem adni, nyilván ez egy alapdolog, illetve ami nagyon jó szerintem, hogy a csapat dinamikát azt nem kell ugye már most kialakítani, hiszen a tavalyi évben kialakult, úgyhogy ugyanazon a mesdjén fogunk haladni, nyilván egy-két változtatás biztos, hogy lesz benne támadásban és védekezésben is, de maga az alapelvünk azok ugyanazok lesznek.
Boros Tamás az együttes játékosa még a rehabilitációt végzi szalagszakadása után.
Lényegében minden meccs nagyon nehéz lesz, és az lesz a legfontosabb, hogy fókuszáltan álljunk bele minden meccsbe, és szépen a céljainkat hajtva próbáljunk hétről hétre előre haladni. Amikor hazajöttem, akkor nekem ez volt az egyik fő célom, hogy valahogy érjük el, hogy feljussunk az NB1-be. Azt gondolom, hogy szerintem egyre közelebb állunk hozzá. Nyilván megtartjuk ezt a lépésről lépésre fokozatokat, de nagyon sokat jelentene, tehát, hogy minden vágyam. De azt gondolom, hogy szerintem jó úton vagyunk e felé.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!